Mielőtt a miniszterelnök hétfői bejelentéseiről beszélgetnénk, vegyünk egy egyel korábbit. A hétvégén azt is bejelentette a miniszterelnök, hogy az elektív ellátások elhalasztásra kerülnek, ezt már korábban kérte a Magyar Orvosi Kamara. Ezzel elégedettek?
Igen, teljes mértékben elégedettek vagyunk. Ennek az az oka, tehát az elektív műtéteknél, ugye egyrészt nem azt jelenti ez, hogy bármilyen műtétet be kell tiltani és nem szabad elvégezni, hanem itt a halasztható olyan műtétekről van szó, amelyek esetében a halasztás nem jár komolyabb egészségkárosodással, nem jár további károsodással. Ez egy nagyon-nagyon fontos korlátozó tényező, hiszen ezáltal ezen műtétek miatt nagyon sok orvost és egészségügyi személyzetet vonunk ki koronavírusos betegek ellátásából, illetve hát ez is mind-mind-mind kockázat és fertőzési, potenciális fertőzési lehetőség, ami nem jó se a betegnek, se pedig az ellátó személyzetnek.
És aztán nézzük akkor a hétfői bejelentéseket, amikor a hallgatóink ezt a beszélgetést hallják, akkor az kedden délelőtt lesz, ha esetleg addig változna valami, ezt azért mondom. Összességében elégedettek ezekkel a korlátozó szigorító intézkedésekkel, mert hogy ezek több olyan pont is van ebben is, amit kért már a Magyar Orvosi Kamara korábban.
Igen, teljes mértékben elégedettek vagyunk vele. Nagyon-nagyon ideje volt, úgy érezzük, tehát nagyon szükséges volt már a komolyabb korlátozásoknak a bevezetésének, mert egyszerűen a járvány görbe, ahogyan azt nyilván a hallgatók is látják minden nap, egyre csak emelkedik, és bizony ezek nélkül, a korlátozások nélkül nem várható a helyzetnek a normalizálódása.
És van-e még olyan intézkedés, amit egyébként szeretnének, hiányolnak? Én mondok egy példát, ami az önök korábbi javaslatában benne volt, az a vásárlási idősáv az időseknek, ez most nem került bele ebbe a csomagba.
Hát egyrészt minden korlátozás esetében meg kell vizsgálni azt, hogy a meghozott korlátozások elégségesek-e gyakorlatilag ahhoz, hogy elérjük azt a célt, amit szeretnénk. Ugye erre nyilván több időre van szükség. A vásárlási időkorlátozásnak egy nagyon egyszerű és nagyon praktikus oka az, hogy csökkentjük a találkozási lehetőséget a tünetmentesen fertőző fiatalabb korosztály és az idősek között. Csökkentjük ezeket a kockázatokat. Egyébként az összes intézkedés, kormányzati intézkedés, az tulajdonképpen egy iránymutatás arra, hogy mit kellene csinálni, de valójában nem a kormányzati intézkedések miatt csökken a fertőzés és csökken a járvány, hanem a mi magunk felelőssége az, hogy betartsuk azokat a járványügyi korlátozásokat és intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy közös erővel megállítsuk ezt a folyamatot. Tehát lehet bármilyen intézkedés, hogyha kibúvókat keresünk, hogyha magyarázatokat keresünk, hogy mi miért nem óhajtjuk ezt vagy azt vagy amazt a pontját megvalósítani, vagy miért tartjuk értelmetlennek ezt vagy azt vagy amazt a pontját az intézkedéseknek, és mennyi mindent lehetett volna csinálni még. Tulajdonképpen az egész az nem ezen múlik, az egész folyamat, hanem azon múlik, hogy amit csak lehet, találkozást más emberekkel egyszerűen meg kell akadályoznunk saját magunknak. És ez a, ugye nyilván a maszkviselés folyamatosan, ami szintén egy nagyon jó védelmi mechanizmus, illetve a rendszeres kézmosás, és tulajdonképpen ez a hármas, ez az MTK, ugye maszk, távolságtartás, kézmosás, ez a hármas az, amivel a legtöbbet tudunk tenni azért, hogy ez az egész járvány a múlté legyen.
És hogy látja, mennyire vannak időben meghozva ezek a korlátozó intézkedések?
Ezt nehéz megítélni, ugyanis pontos adatokkal, mint kamara nem rendelkezünk, tehát nem tudjuk pontosan az intenzív osztályok leterheltségét, nem tudjuk pontosan az általános COVID osztályok leterheltségét. Érdekes módon ugye pont a napokban egy hivatalos adatigénylésre a Nemzeti Népegészségügyi Központ azt válaszolta, hogy ő nem rendelkezik ezekkel az adatokkal. Ez számomra nagyon hihetetlen és nagyon furcsa, mert akkor hogyan tudnánk védekezést tervezni, ha nem tudjuk, hogy mi ellen védekezünk és milyen számokra kell felkészülni. De mivel pontos adatokkal nem rendelkezünk, ezért nem tudjuk kijelenteni azt, hogy mennyiben van időben meghozva egy intézkedés vagy nem. Egy nagyon fontos dolog azonban, hogy a Magyar Orvosi Kamara és az orvosok, és akárhol olvasnak a tisztelt hallgatók véleményeket, a Facebookon, bármilyen közösségi csatornán, hírek alatt, kommentekben, az orvosoknak és az egészségügyi szakembereknek a nézőpontja az orvosi és egészségügyi. Tehát mi nem mérlegelünk gazdasági szempontokat, a mi véleményünk az nem azon alapul, hogy mi minden más területét érinti ez az emberek életének. Mi az emberek egészségének a megóvását és a járvány megállítását tartjuk elsődleges célként. Ez egy nézőpont, és ebből a nézőpontból ez az intézkedés, ez már egy elkésett és késői intézkedés. Ha ezt hamarabb meghozzuk, akkor több száz, több ezer emberrel kevesebb bújna el ebben a megbetegedésben.
És az intézkedések hatását pedig majd egy ilyen 10-14 nap múlva látjuk, vagy mit gondol, mikor látjuk majd a statisztikában, hogy ettől kevesebb megbetegedés lesz?
Alapvető járványügyi matematika az is, hogy ugye tudjuk, hogy ha valaki elkapja a fertőzést, akkor átlagosan néhány nap után jelentkeznek be rajta a tünetek. Átlagosan néhány nap után van olyan állapotban, hogy kórházi kezelés válik szükségessé, majd ezután néhány napot, hetet tölt az illető kórházban, esetleg intenzív osztályon, lélegeztetőgépen, és utána következik be a legrosszabb helyzet szerint, amikor a beteg az meghal ebben a megbetegedésben. Ez a teljes folyamat, ez több hetet vesz igénybe. Tehát, hogyha most hozunk egy erős korlátozó intézkedést, akkor az új megbetegedettek száma, tehát akik pozitívvá válnak, elkapják a fertőzést, azoknál körülbelül 2-3 hét múlva várható egyfajta úgymond csökkenés, de itt nem azt jelenti még, hogy ez csökkenni fog, hanem csak annak a növekedésnek az üteme fog csökkenni, ahogy azt a görbéket látjuk, ez a görbe ellaposítása, vagy a plató, ha még valakinek rémlik a függvények közül ez a fogalom. Tehát ez a platófázisnak az elérése, a csúcsértékeknek az elérése, az várható körülbelül ilyen 2 hét múlva. Az, hogy ez az napi elhunytak számában is megmutatkozzon, az pontosan a betegség lefolyásának átlagos időtartama miatt inkább ilyen 3-4-5 hét, tehát akár inkább ezt az egy hónapot lehet mondani, akkor válik érzékelhetővé ezeknek a szigorú korlátozó intézkedéseknek a hatása.
Hogy idézek Orbán Viktor egy másik nyilatkozatából még ide egy számadatot. Pénteken a Kossuth Rádiónak adott interjújában azt mondta, hogy december 10-ére szükség lesz majd 4480 intenzív kórházi ágyra a koronavírusos súlyosabb betegek ellátására. Ezt egyrészt mit gondolnak erről a számról, másrészt ez tartható-e, a harmadrészt ezekkel a korlátozásokkal is tarthatóak-e, vagy ezzel lesz igazán ez tartható, mit gondol erről?
Valójában ugye, amit a miniszterelnök mondott, az alapvetően egy olyan számítási mechanizmus, hogy ha semmi nem történik, akkor ilyen számokra lehet számítani, tehát hogyha nem történik újabb beavatkozás, bár őszintén szólva ezt lehet, hogy tőle kéne megkérdezni, hogy mi alapján mond ő számokat, de valójában igazából az, hogy 4000 vagy 5000 vagy hány intenzív ágyra van szükség, az már igazából mind a kapacitásoknak a túllépése. Magyarországon jelen pillanatban egy béke időben volt körülbelül 1000 intenzív ellátási kapacitás, 1000 ágyunk. Ez most így a járványügyi időszakban egy olyan 2000-re még ellátható szakszemélyzettel, bár ott már azért a szakszemélyzet erőteljesen a túlfeszítetten dolgozik. Minden, ami e fölött van, azt nevezhetjük intenzív ellátásnak, de egységesen rosszabb ellátást kap mindenki, akkor, amikor adott esetben most, ha azt mondom, hogy egy orvos 3 lélegeztetett beteget tud teljes körűen felügyelni, akkor, hogyha neki egyidejűleg 15-öt kell, akkor azt látjuk, hogy nem fog menni ugyanolyan effektivitással és ugyanolyan hatékonysággal 15 betegnek a felügyelete egy orvos által, mint egy több orvosunk nem lesz addig. Tehát annyi orvosunk van amennyi, annyi intenzív szakápolónk van amennyi, tehát ennél több az már nem lesz ebben a rövid 2-3 hónapos elkövetkezendő időszakban. Tehát azt kell látni, hogy bármennyi intenzív ágy is lesz szükség, bármennyire is lesz szükség, bármennyi 30 ezer vagy akármilyen számot is mond a miniszterelnök, ágyra kórházi ellátásra lesz szükség, sőt ugye azt is mondta a miniszterelnök úr, hogy esetleg kórházon kívüli helyeken is lehet ideiglenes ellátóhelyeket létrehozni, de ezek már mind messze vannak azoktól a standardektől és azoktól az általános betegellátási normáktól, amit normális békeidőben egy beteg a gyógyulása érdekében megkap. Tehát ez mind gyakorlatilag már mind csökkentett. Mindent megkapnak, amit csak lehet, amit csak adni lehet, de ez a minden, ez jóval kevesebb, mint amit békeidőben egy beteg megkap egy kórházban.
És ma is már itt tartunk, hogy kevesebbet tud megkapni egy intenzíves beteg, mint békeidőben?
Ez területileg és kórházanként is különbözik, mivel pontos adatokat nem tudunk. A leterheltség akár egy városon belül az egyik kórház és a másik kórház vonatkozásában is jelentősen különbözhet. Az biztos, hogy az elmúlt napokban nagyon sok hír szólt arról, hogy az elsődlegesen kijelölt COVID-ellátóhelyek, ellátókórházak beteltek. Vitték a másik megyébe a beteget. De mivel ők is beteltek, abból a megyéből is vitték már a másik megyébe a beteget. Folyamatosan jártak a mentők a kórházak között, tehát gyakorlatilag a kapacitások már nagyon sok helyen beteltek, és ezért újabb másodvonalbeli, illetve további vonalbeli COVID-ellátóhelyeket kellett volna kijelölni, és ezt szüntette meg most ez a helyzet, a legutóbb elrendelt kancellárminiszter által elrendelt intézkedés, amely szerint most már minden kórházban el kell különíteni a COVID ellátóhelyeket, tehát szüntessék meg ezt a egyik ellátóhelyről a másikra szállítgatást, mert ez már nem vezet sehova, tehát mindenkit helyben kell ellátni, amennyire lehetséges. Szóval a kapacitások most átmenetileg egy kicsit nőttek, de ugyanakkor több helyen meg befulladtak gyakorlatilag az ellátási kapacitások, több helyen is folyamatosan, mint a dominószerűen dőltek el meg ezek a helyzetek, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy már most is nagyon nagy a különbség az ellátások között. Van, ahol nagyon kevés a kapacitás, van, ahol még éppen jó, de betelőben van mindenhol. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy mindenhol, és ugye ennek érdekében leállításra kerülnek az elektív műtétek is, hiszen mindezt az ellátást úgy kellett eddig biztosítani, hogy mellette mennie kellett a teljes egészségügyi spektrumnak. Ez most azzal, hogy ezeket a kapacitásokat leállítják, ezek felszabadulnak, és ezek beforgathatóak most, úgyhogy egy kicsit javulni fog átmenetileg a helyzet, de ez indokolt is, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon sok beteg kerül most kórházba.
Hogy hozzak ide egy konkrét történetet, és tudom, hogy ezt sem öntől kellene megkérdezni, de csak egy példaként hozom ide. Hozzám eljutott egy olyan történet a Kistarcsai Kórházból, hogy nem jutott minden olyan betegnek lélegeztető gép, vagy gondolom azt kezelő orvos lehetett inkább a hiány, és így már most választania kellett az orvosnak, hogy ki az, akit lélegeztet, ki az, akit nem lélegeztet, és egy fiatal ember nem jutott lélegeztetőgéphez, hogy erre kell-e felkészülnünk heteken belül, hogy egyre többször kell majd ilyen dilemmá elé állni a lélegeztetőgépet kezelő orvosoknak.
Kicsit szeretném eltávolítani ettől a lélegeztetőgép fogalomtól ezt a kérdéstört, mert a gép az önmagában semmit nem csinál, tehát ahhoz kell kezelő személyzet. Tehát alapvetően egy intenzív lélegeztetésre szoruló betegről beszélünk, akkor egy lélegeztetésre szoruló betegnek az ellátásához mindenképpen szükség van egy intenzíves orvosra és szakszemélyzetre. Elképzelhető igen, hogy egyes helyeken már ezek a kapacitások teljesen telítődnek, hiszen elképzelhető egy adott kórházban, hogy ha van 4 ágyam, akkor beérkezik 5 mentő, mindegyik beteg olyan, akit azonnal indokolt lenne lélegeztetésbe részesíteni, de egyszerűen nincsen hozzá se helyem, se emberem, tehát az egyiket azt át kell irányítani egy másik ellátóhelyre. Elsősorban szerintem egyébként ez a jelen pillanatban még az intézkedés iránya. De pontosan azért, mert ez egy iszonyatosan nehéz etikai helyzet, azt, hogy egy orvosnak döntenie kell arról, hogy hogyan tovább, ami egyébként ezek az intenzíves orvosok nap mint nap szembesülnek ezzel a helyzettel, tehát ez nem csak a járvány kapcsán fordulnak elő ilyen helyzetek, hogy dönteni kell egy beteg sorsáról és jövőjéről, de ez egy olyan speciális helyzetet teremt, amikor amiatt kell döntenem, vagy amiatt kell dönteni az orvosnak, mert egyszerűen befogytak, beteltek a kapacitások, és el kell dönteni, hogy kinek jut intenzív ellátás, és kinek nem. Erre áprilisban a Magyar Orvosi Kamarának az etikai kollégiuma, valamint neves etikusok, bioetikusok, jogászok, egészségügyi szakjogászok, Szapiencia Ferences Teológiai Főiskola tanárai, tehát az egyházak bevonásával is, mindenképpen akartunk egy olyan etikai támpontot, egy etikai irányelvet megfogalmazni, ami lehetőséget ad arra, hogy hogyan lehet ezt a fajta priorizálást, hogy ki jut ellátáshoz és ki nem, hogyan lehet ezt etikus módon azt szem előtt tartva végezni, hogy a lehető legtöbb életet mentsük meg ebben a járványban. És ez a kódex, vagy ez az etikai ajánlás, ez rendelkezésére áll minden magyar orvosnak, és hát ugye elsősorban azokon a helyeken, ahol ezek az ellátási kapacitások már elkezdtek telítődni, ott bizony ezeket lassan olvasgatni kell, és alkalmazni sajnos.
Hát ez elképesztően nehéznek tűnik így, hogy egy orvosnak még arról is döntenie kell, mondjuk, hogy akkor ki az, akinek az ellátását meg tudja tenni.
Igen, tulajdonképpen itt ez egy nagyon komplex kérdéskör, és egyszerűen itt nem lehet egyszerűen csak olyan szempontokat figyelembe venni, amit általában gondolunk, hogy hány éves az ember, tehát például ilyen alapján nem lehet szűrni. Tehát itt egy kitűzött cél van az, hogy minél több életet megmentsünk, és ebben nem az életkor az elsődleges, sőt, tehát az életkor az ilyen szempontból önmagában nem jelent semmit, tehát itt a teljes esetet kell figyelni, az embernek rengeteg aspektusát, és utána ebből lehet egyfajta értékelés és pontrendszer egy skála alapján felállítani valamilyen sorrendet.
De akkor itt arra gondoljunk, hogy akinek nagyobb esélye van a túlélésre, ha megkapja az intenzív terápiás kezelést, akkor ő kerül a lista elejére?
Így van. Tehát úgy kell rangsorolni a betegeket, hogy amelyik élet leginkább menthető, azt kell menteni. És ez magában foglalja azt is, hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy aki gépre kerül, az azon is marad, hanem bizony, ahol már esélytelennek látják a felépülést vagy a túlélést, ott viszont le is kell venni a gépről, és olyannak adni magát az ellátást, akinek van még esélye arra, hogy ebből felépüljön. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly döntéspont, ezért nem is a kezelő orvosra bízza ez az etikai ajánlás ezt a döntést, hanem egy teljesen független a beteg kezelésében nem résztvevő bizottságra, nem is egy személyi döntés, hanem bizottsági döntés, és akik ezt a triázsolást végzik, ezt az értékelést, ők nem is vesznek részt magában a beteg ellátásban. Mármint az adott betegek ellátásában.
Értem, tehát egy picit kívülállóak a konkrét betegektől.
Természetesen, hiszen a kezelő orvos az érzelmileg mindenképpen bevonódik egy ilyen helyzetbe, és olyan terhet rak az orvos vállára, amiben akár bele is roppanhat, és ezt nem szabad, ezt meg kell előzni, mert mint mondtam, a cél ilyenkor a legtöbb élet megmentése, és azzal nem leszünk előbbre, hogyha az orvos is beleroppan ebbe a döntési helyzetbe és kidől.
Egyébként fokozottan most kérdezem ezt a járványhelyzetre, de akár amúgy is az ilyen helyzetekben az orvosok tudnak kihez segítségért fordulni, hogy ezt lelkileg át tudják vészelni, és nyugodtan idevetjük azt is, hogy a tavaszi hullámban a külföldi szakirodalom említi már a posztraumás stressz szindrómát, ami a nagyon súlyos COVID-osztályon dolgozó orvosoknál, ápolóknál már az első hullámban előjött. Szóval segítségért fordulhatnak az orvosok?
Igen, hála jó Istennek, nagyon sok pszichológus és ilyen segítő szervezet felajánlotta már a segítségét és szolgáltatásait, ingyenes telefonvonalakat, e-mail elérhetőséget, videokonferenciát, gyakorlatilag majdnem a nap 24 órájában biztosítanak orvosoknak. Több ilyen szervezet is van, több ilyen csoportosulás is van, rengeteg felajánlás érkezett, és bizony ezeket használják is azok, akiknek szüksége van rá. Úgyhogy igen, ez egy nagyon komoly probléma, egy nagyon komoly posztraumás stresszt okozhat, és még csak most kezdődik gyakorlatilag a neheze ebben a körben. De szerencsére igen, van egy ilyen hálózat, ami kialakult, és segítséget is tud nyújtani mindenkinek, aki érintett ebben a járványban.
És engedje meg még egy olyan kérdést, hogy mindezek fényében, amiről most beszélgetünk, hogy önöknek arról kell dönteni, hogy ki kap intenzív ellátást, kinek tudnak segíteni, ez az egyik oldal, a másik pedig, hogy még mindig nagyon sokan vannak, akik vagy tagadják ezt a járványt, a vírust, vagy egyszerűen cinikusok. Csak egy példa, valamelyik nap egy Facebook kommentet írtam, én nem nagyon szoktam kommenteket írni, de már nagyon kiakadtam itt a járványtagadó embereken, és jeleztem egy poszt alatt, hogyha nem veszik komolyan az emberek ezt a járványt, akkor sokan fognak meghalni, és erre 11 néhány reakcióból 10 ilyen nevető fejecske volt a Facebookon. Tehát ezt nem tudom másnak minősíteni, mint cinizmusnak. De ezt a kontrasztot, ezt hogyan viselik, hogy étlappal le dolgoznak, és közben az országban még mindig nagyon sokan vannak, akik így viselkedni.
Hát rendkívül rosszul viseljük, tehát és főleg azok az emberek, akik nap a családjuk mellől, a kisgyerekük mellől felkelnek, és bemennek, és 10-12 órában próbálják életben tartani azokat az embereket, akik enélkül meghalnának. Hát őket elég rosszul érinti az, hogy mindezek mellett, amikor este hazaérnek, és egyszerűen csak kidőlnek, és hogyha elolvasnának egy ilyet, akkor meg tömegében ilyenekkel találkoznak. Én azt gondolom, hogy elképesztő, hogy milyen indulatokat váltott ki ez a járvány online. Tehát ez egyértelmű, hogy ez a közösségi médiumok Európában meglévő óriási hotel huszárok, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, viszont elképesztő arroganciával, nagyon-nagyon-nagyon mocskos stílusban, tehát agresszíven, vulgárisan és fenyegetően, tehát konkrétan akár életveszélyes fenyegetéseket is megfogalmaznak olyanok felé, akik ebben hangosabban kimernek állni, mint a többség. De azt is látni kell, hogy ezek igazából nem hiteles emberek. Tehát nem érvelnek, ezek indulatok, lehet, hogy frusztrációból fakadnak, lehet, hogy féltik saját magukat és a családjukat a gazdasági következményektől, egyebektől, tehát igazából inkább ez dominál ezekben a helyzetekben. Sajnos el kell, hogy tűrjük ezeket, de én azt gondolom, hogy ez viszont kormányzati intézkedésnek kellene lenni, hogy ezeket központilag valamilyen szinten mederbe tereljék. Egy biztos, hogy ezen emberekre is pontosan ugyanúgy vonatkozik az összes korlátozó intézkedés, és hogyha nem teszik meg, akkor személyükben felelősek azért, hogyha emberek emiatt meghalnak. Ez az én véleményem, személyes véleményem, tehát ez nem kamarai vélemény, de az én személyes véleményem az az, hogy ebben a helyzetben, amikor az embertársainkért nem kell sokat megtenni, mindösszesen annyit, hogy lehetőleg ne találkozzunk velük, és hordjunk maszkot, hogy ne fertőzzük meg őket. Tehát aki erre nem képes egy embertársáért, vagy a családjáért, az szerintem, hogyha már pedig, hogyha jön, és akármelyik hozzátartozója elkapja, és súlyos következményekkel számolva akár bele is hal, akkor utána nagyon nehéz lesz neki azzal takarózni, járványtagadóként, vagy maszktagadóként, vagy bármiként, hogy már pedig neki semmi köze nem volt ehhez. Már pedig volt, és igen sok köze volt, és a lelkiismeretét ez nem fogja békén hagyni.
Ugye, ahogy növekszik az esetszám, az igazolt fertőzöttek száma, úgy feltételezem, de inkább kérdezni, az orvosok között is nő a fertőzöttek száma?
Igen, sokkal több a fertőzött és potenciálisan fertőzött orvos és egészségügyi szakdolgozónak a száma. Rengeteg osztály azért vált működésképtelenné, tehát ugye most oké, hogy bevezették azt, hogy tilos elektív műtéteket végezni, de hát sok kórházban már eleve leállították az elektív műtéteket, mert nem volt hozzá szakszemélyzet. Tehát 10-12 orvos esik ki, meg asszisztens, meg műtős, kiesik az osztályról azért, mert vagy azért, mert eleve fertőzött és megbetegedett, vagy pedig azért, mert szoros kapcsolatban volt, kontaktja volt olyannak, aki megfertőződött, és ugye járványi szempontból így őnek is karanténba kell vonulnia. Tehát innentől, tehát rengeteg. Ugyanúgy, ahogy tavasszal, amikor beszéltünk, nem nagyon ismertünk olyan embert, aki Covid-dal fertőzött volt, és kapcsolatba került volna, vagy a közelismeretségünkben lett volna. Most nem nagyon tudunk olyan embert mondani, akinek nincsen a közelismeretségében olyan, aki már elkapta. Ez igaz az orvosokra is, és hogyha közelismeretségünkben van valaki, akivel esetleg kontaktusban voltunk, akkor onnantól kezdve ránk is karantén vár. Tehát ez is súlyosbítja és nehezíti a védekezést, így van.
Az orvosi kamara néhány napja közölte, hogy egy új felületet hoznak létre a honlapjukon, ahova szeretnék, hogyha orvosok feltöltenék a beszámolóikat, hogy a járvány milyen problémákat okoz az ő kórházukban. Hogy áll ez a kezdeményezésük, és miért tartják fontosnak, hogy legyen ilyen úgymond alulról jövő visszajelzés a járványról és az azt okozó nehézségekről?
Igen, tehát ennek az egész programnak a célja az, hogy feltárjuk azokat a hibákat és azokat a problémákat, amiket meg lehet oldani, meg tudunk oldani. Mert van csomó minden, amivel nem tudunk mit kezdeni, de vannak olyanok, amire igenis lehet intézkedéseket tenni, és ki lehet ezeket küszöbölni, és könnyebbé lehet tenni a mindennapi munkát. Ez vonatkozik azokra, akiket elvezényelnek egyik kórházból a másikba, egyik napról a másikra, úgyhogy beesek egy új kórházba, és azt se tudom, hogy hol van a WC, meg hol van az öltöző, de neki már aznap gyakorlatilag úgy kell betegeket ellátnia, mint a mellette lévő orvosnak, aki ott dolgozik 10 éve, és pontosan tudja azt, hogy mi a menetelnek. Tehát itt nem a betegek kezeléséről van elsősorban szó, hanem ezekről a változó, hirtelen változó helyzetekről, és hogy ezeket hogyan lehet megkönnyíteni. Ez vonatkozik a kórházi általános osztályokra, vonatkozhat az intenzív osztályokra, nagyon sok mindenre, és itt az lenne a célunk, hogy összegyűjtjük ezeket az első vonalból származó visszacsatolásokat, és mert ebből nem újsághíreket akarunk gyártani, nem muníciót akarunk adni bármilyen ösztűzhöz, hogy most éppen a járványügyi védekezést lehessen vele támadni, vagy az orvosokat lehessen, vagy a betegeket lehessen, vagy bármi, tehát nem ez a célja. A célja az, hogy egy reális képet kapjunk, adott esetben egy időszakonként felmérhetően, hogyan változik a helyzet, javult-e, romlott-e ebben a vonatkozásban. Megfogalmazzunk javaslatokat, hogy hogyan lehet ezekkel, mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet javítani ezeket a helyzeteket, mert minden apró kis problémának a kijavítása hozzájárul ahhoz, hogy eredményesebben, hatékonyabban tudjunk védekezni, és kevésbé legyenek frusztráltak azok az egészségügyi dolgozók, akik ilyen helyzetbe csöppennek, hiszen önmagában egy óriási stresszt jelent az, hogy valaki egy teljesen más szakterületen dolgozik, és utána hirtelen neki megint egy új világba kell beletanulnia, úgyhogy közben már elméletileg a csúcson kellene neki nyújtani a teljesítményét. Tehát ez egy nagyon nehéz és nagyon komplex, ami rengeteg frusztrációt okoz egyébként a dolgozókban, hiszen mindenkiben frusztrációt okozna. Most egy egyszerű példával élve, ha valaki egy vitorlázó repülőgépet vezet, és azt mondják neki, hogy tessék, akkor itt ez a 747-es, le kéne ülni ennek a Boeingnek az orrába, és akkor indulás, mert te vagy az egyedüli, aki ezt most meg le tudod rakni ezt a gépet. Hát azt el tudjuk képzelni, hogy az milyen stresszel járhat, amikor ott ül mögötte néhány száz ember, akinek az életéről most így fel. Hát persze, ő is vezet repülőt, de hát nem sok köze van az egyiknek a másikhoz. Tehát ez egy ilyen helyzetbe kerül most nagyon sok orvos és asszisztens és ápoló. És ezt a helyzetet, ezt a stresszt amennyire csak lehet, le kellene redukálni, és ez a célja ennek a realitás projektnek, hogy egyrészt felmérjük a helyzetet, hogyan élik meg, mik a jellemző problémák, és akkor ezeket hogyan lehetne kiküszöbölni. Tehát természetesen ez anonim, tehát nem is elsősorban arról szól, hogy pellengére állítsunk bármilyen kórházat, vagy bármilyen ellátópontot, vagy helyzetet, hanem egyszerűen egy általános helyzetet próbálunk megvilágítani, és természetesen minden bejelentést egyéb csatornákon meggyőződünk annak az igazáról. Tehát, hogy nem történik olyan, hogy valaki beküld egy fényképet, és azt mi kiposztoljuk egy velős megjegyzéssel, ami utána szabadon felhasználható bármilyen célra. Tehát ilyen nem fog megtörténni.
És volt már egyébként beérkezett?
Rengeteg, igen. Tehát sok orvos szakdolgozó már egyszerűen csak azért önmagában írt, hogy kiírhassa magából, hiszen általános nyilatkozást is stop van, tehát senkinek nem mondhatja el, Facebookon nem írhatja le, nem tudja kiírni, nem tudja kibeszélni magából azokat a frusztrációkat és problémákat, és már önmagában ez is sokszor megkönnyebbülést jelent, de természetesen nem ez a célja, hanem az, hogy segítsünk is rajtuk, de igen, tehát érkezett már számos megkeresés számos témában, és az elkövetkezendő egy-két napon belül el is indul ez a projekt, és publikus lesz a honlapunkon.
Mond egyetlen példát, amire úgy emlékszik és olvast, hogy mit írtak önöknek?
Hát nem szeretném lelőni a poén, de egyébként nem én foglalkozom közvetlenül ennek a projektnek a beérkező leveleinek az elemzésével, de érkeztek már konkrétan olyan problémák, amelyek intenzív osztályos ellátási problémákról szólnak, és kimerültségről szólnak olyanok, amelyek átvezényléssel kapcsolatban. Ugye az, amit említettem is, hogy gyakorlatilag azt sem tudja, hogy hol van, de már azonnal úgy kell ellátnia egy teljesen más szakterületen betegeket, hogy még igazából semmit nem tud arról se, hogy meddig tart a munkaideje aznap. Tehát rengeteg ilyen helyzet van. Ezeket próbáljuk most egyáltalán rendszerbe tenni a beérkező üzeneteket, és kategorizálni, és megpróbálni őket összesíteni annak érdekében, hogy ne egy panaszláda legyen ez a projekt, hanem valóban egy segítő, de ugyanakkor a valóságot megmutató. Hiszen ez nagyon fontos, hogy a betegek csak a kórház faláig látnak, mármint amik kint kívül vannak, és a társadalom is. Tehát ameddig a társadalom csak a kórházi épületeket látja kívülről, nem látja, hogy mi történik az ajtón túl. És az ajtón túl bizony iszonyatos döntések vannak, és iszonyatos helyzetek tudnak előfordulni, és mi szeretnénk ebbe betekintést nyújtani, hogy végre a társadalom, és ebbe beletartoznak a maszktagadó és vírusszkeptikusok is, lássák, értsék meg, hogy ez nem játék, ami most zajlik, és ez nem egy egyszerű helyzet, ez egy iszonyatosan nehéz helyzet. És hát akkor az utolsó szavam hadd legyen az, hogy MTK, tehát maszk, távolságtartás és kézmosás. Lehetőség szerint mindenki maradjon otthon, amennyit csak lehet.